Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja védeni magát, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy ezt jelenti az a mondás, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse arra, ha nyugati államok belépnek a háborúba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A miniszterelnök nem érti, hogy ha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha történetesen az ukránoknak van igaza, de miért nem elszigeteljük ezt a konfliktust, hanem egyre inkább sodródunk bele abba. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, mondta. Kaja Kallas észminiszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután éjszaka orosz határőrök az észt fél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot, szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kit engedjen az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a miniszterelnök a reggeli rádió interjúban. A második szakaszba léptette a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság. Az uniós testület szerint a magyar jogszabály sérti az uniós jog több rendelkezését, a demokratikus értékeket és az uniós polgárok választójogát. Ha a magyar kormány újabb válaszait sem fogadja el Brüsszel, akkor az ügy néhány hónap múlva az Európai Unió bíróság elé kerülhet. A magyar kormány azért nem támogatta a július 11-ét a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánító ENSZ határozatot, mert az az egész régió számára igen veszélyes ellentéteket élesztett újra a Nyugat-Balkánon, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem az a kérdés, hogy szörnyűséges tett volt-e az, hanem hogy egy ilyen határozat 30 esztendő múltán a jelen pillanatban hozzájárul-e a térség nyugalmához és békéhez, vagy éppen ellenkezőleg. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakhoz képest 39 ezer fővel 4 millió 749 ezerre nőtt, a munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az adatokat értékelve kiemelte, az eredmények több szempontból is kedvezőek, a foglalkoztatottak markáns bővülése mellett ugyanis egy év alatt a gazdaságilag aktívok száma 66 ezer fővel nőtt, ráadásul a munkaerőpiacra belépők több mint fele el is tudott helyezkedni. Az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság teljesítménye nőtt, miközben az adóelvonás mértéke csökkent, mondta el a pénzügyminiszter a Magyarország 10 legnagyobb adózója elismerés átadó ünnepségén. Az általuk befizetett adó teljes összege tavaly 1400 milliárd forint volt. Varga Mihály hangsúlyozta, az Európai Unióban hazánk ért el az egyik legnagyobb gazdaságfehérítést, az áfarés mértéke a 2010-es 22,3-ről 4,4%-ra, a GDP arányos adóelvonás mértéke 40-ről 35%-ra csökkent. Márciusban 9,9%-kal nőtt a reálkereset éves összevetésben. A KSH közölte, a bruttó kereset medián értéke 510 ezer, a nettóé 354 500 forintot ért el. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint éves szinten 8-10%-kal emelkedhetnek a reálbérek. A tegnapi kormányinfón hozzátette, az infláció 4-5%-os lehet. Végül az időjárásról. Holnap már többet süt a nap, de a záporok, zivatarok esélye megmarad, helyenként még mindig előfordulhatnak hevesebb viharok is, erős széllel, jégesővel. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Megnyílt a Divák és Ikonok című kiállítás a Magyar Zeneházában. Néhány méterre ettől a helytől, a neokortárs művészeti térben pedig szombaton éjszakai partival búcsúzik a Mélység élesség című fotográfiai tárlat. Ezen a hétvégén rendezik a Margit-szigeti Kristály-színtéren a tavaszi Margó irodalmi fesztivált. A Radnóti Színház tűzte műsorára Hajdú Szabolcs legközelebbi ember című darabját. A Duna TV-ben május 26-án lesz a premierje az 1968 egy szerelem rekonstrukciója című új magyar filmnek, és május 30-án Bartók első hegedű versenyét játsza Baráti Kristóf a Nemzeti Filharmonikusokkal a Zeneakadémián. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Május 18-án nyitott, szeptember 15-éig látogatható a Dívák és Ikonok című kiállítás a Magyar Zeneházában. Az utazó tárlat a világ legnagyobb iparművészeti és dizájn múzeumából, a londoni Victoria és Albert Múzeumból érkezett először Budapestre, hogy ezt követően megkezdje világkörüli útját. Az eredeti helyszínén mindvégig teltházzal működött a kiállítás, és közel 300 ezer látogatót vonzott. Popzenei világsztárok, filmcsillagok, operatívák, több mint 100 nemzetközi és magyar előadó művész eredeti fellépőruháin, jelmezein, kellékein, plakátjain, kép- és hangfelvételein keresztül elevenedik meg a dívák története. Egy-két név az impozáns névsorból. Rihanna, Björk, Billie Eilish, Tina Turner, Cher, Marilyn Monroe, Beyoncé, Whitney Houston, Maria Callas, Edith Piaf, a magyarok közül Blaha Lujza, Karádi Katalin, Cserháti Zsuzsa, Kon Zsuzsa, Rózsa Magdi és még sokan mások. A Dívák és Ikonok angol kurátora Kate Bailey, a Zeneháza részéről Horn Márton igazgató volt a társkurátor. Vele beszélgettem.
Két nagy részből áll ez a kiállítás. Az első etap, az tulajdonképpen visszamegy 200 évvel ezelőttre, amikor egyáltalán értelmezhető ez a fogalom, hogy díva. Tehát mitől lett díva a díva a 19. században?
Visszatekerjük az időt 1830-as évekig, onnan indul a diva szó jelentése is, a divina latin szóból ered, ami istenséget jelent. Az Oxford Dictionary Adelina Patti kapcsán használt először a diva kifejezést, aki itt megtalálható az egyik első diva, akit bemutatunk ezen a kiállításon. Ő egy opera diva volt. gyakorlatilag az első fejezet az ennek az egész divasságnak, a jelenségnek a megszületésével foglalkozik. Mert a díva az nem csak opera díva lehet, ebbe beletartoznak nyilván a színpadi dívák, de aztán megjelenik a néma film, ahol pedig néma filmsztárokról mesél ez a kiállítás, és aztán megérkezünk Hollywoodba, ahol meg a csillogás és a siker, és persze annak az árnyoldalai, ha egyet említetek, Marilyn Monroe például, akinek a Valakin forról szereti című filmben viselt ruháját láthatjuk a kiállításon 1959-ből, és hogyha tovább megyünk, akkor megérkezünk a modern operáig, Maria Callas. Tehát az első dívák, amivel foglalkozik ez a kiállítás maguk nevében, hatalmas sztárok voltak, de nem biztos, hogy olyan könnyen lehetett szársághoz jutni, mint ma, és ezzel foglalkozik a második része ennek a két nagy fejezetnek, ami a diva újra fogalmazása, hogy valójában a női előadók már nem csak énekesnők vagy színpadi előadók, hanem üzletasszonyokká válnak, politikai szerepet vállalnak, társadalmi formáló hatásuk van, és sorolhatnám a médiára adott hatásukat, tehát valójában a popkulturális szerepükkel foglalkozik a második rész, és itt inkább popsztárokról beszélünk. És persze ebben van mindenféle, tehát egy ilyen nagy része a kiállításnak az 6 kisebb fejezetből áll, és például most állunk, ez az egyedül rész, itt azzal foglalkozott a kurátor, hogy nem csak pozitív, hanem nagyon sok árnyoldala is van ennek a díva jelenségnek, és itt olyan divákat mutat meg, akiken keresztül meg tudja ezt a hangulatot idézni, és el tudja mondani. Ha csak egyet említek, Amy Winehouse, aki egy elképesztően tehetséges és fantasztikus hangú énekesnő volt, és 27 évesen eltávozott közülünk, mert hogy általában a média a csillogás részét mutatja meg ennek az egésznek, de hogy hát nagyon jól tudjuk, hogy van egy csomó olyan árnyoldal, ami a szársággal jár, és nem biztos, hogy örömet okoz annak, aki ezt el kell, hogy viselje.
Épp Amy Winehouse-nál olvastam azt, hogy nagyon szívesen odaadta volna a hangját azért, hogy nyugodtan végsétálson egy utcán, tehát el tudta volna engedni ezt a sztárságot. Nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy valakit az egész világ ismer, és neki magánélete is kéne, hogy legyen. Liza Minnelli is például az alkohol és a drogok rabja.
És már az anyja is, Judy Garland, hasonló problémával küzdött, és elég fiatalon is halt meg, de nyilván rengeteg ilyen, ha csak Edith Piafot említjük, vagy Whitney Houstont, akinek szintén itt van az eredeti ruhája, tehát ez egy nehéz kereszt, amit viselni kell a maga örömeivel, sikereivel és csillogásával, és nyilván ennek a kiállításnak meg kellett mutatni ennek az árnyoldalát is, és ez a tér ezzel foglalkozik.
Ezek a divák nem könnyű személyiségek, és van egy nagyon érdekes fal, ami leírja azt, hogy hogyan változik át a diváknak a megítélése. Tehát amit korábban, mit tudom, agresszivitásnak értékeltünk az ő személyiségükben, azt lehet úgy értékelni, hogy kreativitás.
Két ilyen hely is ezzel foglalkozik a kiállítás, a kiállítás elején beszélünk erről, amikor kialakult a divasság fogalma. Azért azt kell mondjuk, hogy nagyon nehéz megítélés alá estek a női előadók, főleg a 1830-as vagy 50-es, 60-as években, tehát nőnek lenni, valljuk be, sokkal nehezebb volt akkor, mint ma.
Ma se
könnyű, én azt nem állítom, de hogy akkor női előadóként nagyon nehéz volt érvényesülni, és hirtelen lettek ezek sztárok. Tehát ha tényleg az elsőt, Adenia Pattit említem, aki az első igazán nagy sztár volt, iszonyú gazdagsággal rendelkezett, de nagyon megosztó volt pont emiatt, hogy lehet, hogy egy nő ennyire híres, hogy lehet, hogy egy nő ennyire gazdag, és hogy önmagától. Eleve úgy gondoltak egyébként nagyon sok előadóra, lásd egyébként nagyon érdekes rész a kiállításnak, és szintén nagyon szeretett előadóm, Josephine Baker, aki revitáncosokról szóló résznél jelenik meg ő is, ahogy egyébként magyar Medvecki Ilona is ugyanitt megjelenik, mint magyar táncos, de hogy a revitáncosok 20-as, 30-as években kicsit erősen fogalmazva dekorációként gondoltak rájuk, és Josephine Baker volt az, aki azt mondta, hogy hát mi nem azért vagyunk csak, hogy szórakoztassunk, és elkezdett olyan társadalmi és egyenlőségi kérdésekben állást foglalni, amitől ő egy nagyon meghatározó szereplője lett például a feketék mozgalmának, és emiatt vált egyébként egy ikonikus dívává, és tűnt ki az összes többi korabeli énekes közül. De hát amit mondtál, az egyébként végig megjelenik a kiállításon, és végig veszi azokat a mozgalmakat, a hatásait a női előadóknak, amivel érdemes és fontos és kell is foglalkozni. Ezt eredeti ruhákon, személyes tárgyakon keresztül teszi, de valójában a fő üzenete a kiállításnak ez, hogy milyen hangsúlyos és milyen egyedülálló az, amit a női előadók tettek, azon túl, hogy fantasztikus hangjuk van.
Na, hogyha azt mondtuk az elején, hogy operaénekesek és filmsztárok voltak, akkor a második részben egyértelműen a pop sztárság az, ami viszi a mezőny, tehát attól tud valaki díva lenni, hogy a lehető legnépszerűbb műfajban tud nagyot alkotni. de szerintem a divatsághoz nem elég az, hogy valakinek nagyon jó a hangja. Tehát, hogyha nem társul hozzá az a fajta extremitás, ami még jön a személyiségükből, ami teljesen kiválik az átlagból, akkor ezt szerintem tudják meglépni, ezt a szintet. Éppen ezért rettető megosztóak is tudnak lenni, nagyon sok emberben felháborodást tudnak kelteni, másokban pedig rajongást és csodálatot.
Amit mondasz, az annyira igaz, hogy ez a kiáltás végülis ezzel foglalkozik, meg erről szól. Tehát itt azért a dívák nem az alapján lettek kiválasztva, hogy ki a nagyobb sztár. Mert ilyen szempontból egyébként jó pár díva hiányzik a kiállításról. Itt az volt a fő szempont, hogy egy-egy témához hogyan kapcsolódik jól az adott díva, és ő milyen szerepet töltött be abban a kérdésben. Ahogy említettem, itt az egyedül része, ahogy most állunk, itt nyilván azokra a divákra kellett fókuszálni, akik ebben a kérdésben izgalmasak. Persze, amellett, hogy ők ettől még világsztárok, tehát a Whitney Houston nem kell senkinek se bemutatnom, hogy Edith Piafot. És ha átmennénk a mellettünk lévő térbe, ahol Ella Fitzgeralddal találkozhattunk, vagy Bette Davis-szel, vagy Nina Simone-val, ők mind például a fekete mozgalom jeles képviselői voltak, de ugyanennek a térnek része mondjuk Joan Baez, aki meg a hippi mozgalmak idején ennek a stílusnak volt a politikai reprezentása és meghatározó társadalmi szerepvállásai voltak. Beszélhetnénk az üzleti sikerekről, mondjuk Barbara Streisand, akik kiharcolt a stúdióknál, ugyanolyan jogai legyenek a női előadóknak, mint a férfi előadóknak, vagy Rihanna, aki önmagában egy kult ikon. Ő nem csak azért lett, mert egy pop díva, meg egy ismert sztár, hanem nagyon sok olyan dolgot tett emellett, hogy saját üzletasszonyi imidzsét is felépítse, de hát Beyoncé, Lady Gaga, őket is ide sorolhatnám. És aztán vannak azok az extravagáns szereplők, mint akik mondjuk stílusban nagyon sokfélék, és nagyon sokféle módon alkottak, mondjuk Björk, egyébként Billie Eilish, vagy Janis Joplin, vagy hogy még egyet említsek, ami szerintem izgalmas kis szeglete a kiállításnak, azok a divákkal is foglalkozik, akik inkább a háttérbe vonultak. Tehát akik inkább azt mondták, hogy ők nem akarják a Rivalda fényt. Például Kate Bush, aki most a Stranger Things című sorozatta lett megint nagy sztár, egy dala lett a cím, dala ennek a óriási sorozatnak, mint mindenki nézett, és így került megint előtérbe, de ő egyébként tehát 20-30 évvel ezelőtt ő egy hatalmas diva volt, csak visszavonult. És ilyenből több van, mondjuk Sádé is ilyen.
A divassághoz hozzátartozik szerintem a különleges megjelenés, és nagyon sok olyan különleges ruha van, ami pont ezt az extremitást nagyítja fel az egyes énekesnőkön, de vannak egészen szerény énekesnők is, például John Baez, akit említettél, aki a személyisége miatt mindősül sokkal inkább divának, mint az extrém megjelenése miatt. De ott van, és párhuzamot vontok, Hon Zsuzsa, aki szintén nagyon jó ruhákat tudott kiválasztani, de soha nem volt az az extrém megjelenés művész, akire azért figyelünk oda, mert júj, most mennyire különösen néz ki. Tehát az ő személyiségük egészen más.
Így van, tehát egy ekkora kiállításban több mint 100 fellépőn bemutatva egész extrém és különböző fellépők jelennek meg. Hon Zsuzsát említed, igen, ő egy visszafogott stílusú díva.
De itt van Sebestyén Márt.
Sebestyén Márt is, de ha megnézzük a ruháját, amit kiállítottunk, amit a II. Erzsébet látogatásakor viselt, azért ez egy nagyon szép, visszafogott, de nagyon elegáns ruha, és hát őt azért érdemes említeni, meg kiállítani ebben a kiállításban, azon túl, hogy fantasztikus hangja van. De hát azért ő nem csak, mint színpadi előadó jelenik meg, hanem azért filmzenékben közreműködött, például a Deep Forest-tel közös száma van, az Angol betegben énekel, tehát hogy ő is a sokszínű divák közé sorolható, ezért volt különös hangsúlyos, őt is megmutassuk.
Most már említettünk elég sok magyar divát, és nyilvánvaló, hogy az ő megjelenésük ehhez a budapesti kiállításhoz kapcsolható, tehát ez mindenképpen egy plusz, még a kurátor hölgy számára is, aki, mint elmondta, nagyon boldogan foglalkozott a magyar divákkal is.
Az angol kiállítást igyekeztünk kiegészíteni a magyar divákkal. Nyilván ez nagyon limitált, hogy mennyi helyünk van. Koncentrálton próbáltuk azokat a divákat kiválasztani, akik egy-egy témához szorosan kapcsolódnak. Tehát amikor beszélünk Marlene Dietrichről, akkor érdemes beszélni Karádi Katalinról, akik nagyon hasonló pályát futottak be, mind a ketten el kellett, hogy meneküljenek politikai okoknál fogva saját hazájukból. És nem csak énekesként váltak fontossá, hanem a társadalmi szerepvállalásuk is hangsúlyos. Beszél a kiállítás egy részen a múlt multikulturalizmusról, ahol például indiai énekesnők is megjelennek, akik egyrészt sikeresek voltak a saját hazájukban, de Angliában is nagy sikert alkottak. Mi oda azt gondoltuk, hogy egy szenát érdemes megmutatni, aki szintén ötvözi a gánai gyökereit a magyar gyökereivel, és egy nagyon izgalmas, unikális tartalom jöhet létre, de hát ha Marton Évát említeném, aki ugye itt volt a kiállításon, és Maria Callas, azért van nekünk világsztárunk, tehát Marton Éva egy világsztár, és hát a Don Carlosban visel gyönyörű ruháját, azt itt láthatjuk a kiállításon, ahogy egyébként ott van mellett a Maria Callas Oscar ruhája, ugye Maria Callas a divinák divinája az operában.
A legértékesebb részei a kiállítások nyilván a ruhák, egészen régi ruhák is, újabbak is, ezek mind eredetiek, vagy másolatok is vannak köztük?
Minden ruha eredeti. Tehát amikor a Marilyn Monroe ruháját látjuk, az a Marilyn Monroe ruhája. Amikor az Edith Piaf ruháját látjuk, akkor az tényleg az a ruha, amit megváltoztat a párizsi divatot. Hát azért ez a legnagyobb design történeti múzeum a világon. Szóval azért több száz londoni, igen, onnan jön, tehát hogy több száz éve, és nagyon komoly gyűjteményük van, és hát azért ők, nekik a megítélésük is iszonyatosan jó és magas, azért nagyon sokan adnak nekik kölcsön, vagy akár örökbe is műtárgyakat és ruhákat. Itt a legtöbb itt látható ruhát, főleg a mai részen, azt ténylegesen a művész adta kölcsön. Mondjuk Cher saját maga személyesen ajánlotta föl a ruhát, de a Rihanna ruhák is ilyenek, hogy a Rihanna nagyon lelkesen és jó érzéssel adta oda ezeket a ruháit, amik azért mindegy, egyik az elképesztőek. Vagy az Elton John, aki azért érdekes, mert ugye ikonokkal is foglalkozik a kiállítás, és Elton John és Freddie Mercury, akik most egymás mellé kerültek a kiállított térbe, nagyon jó barátok voltak, tehát amikor meghalt a Freddie, akkor a utolsó napokban folyamatosan Elton látogatta őt, és itt most egy olyan ruhája van, ami egyébként nem volt az angol kiállításon, mi azt mi szereztük meg, a Freddie Mercury budapesti fellépő ruháját, azt mi kértük kölcsön a tulajdonostól. Maguk az ikonok, ez egy nagyon szűk része csak a kiállításnak, azokat akartuk megmutatni, akik hatással volt az a fajta női előadó művészeti extravagancia vagy látványvilág az ő színpadi jelenlétükben, és itt olyan külföldiek vannak, mint Prince, Elton John jelmezt, azt mindenképp ajánlom megnézni mindenkinek, mert az elképesztő. Tehát az több ezer féldrága kővel kirakott hatalmas ruha, ami egyébként az 50. születésnapjára csináltatott, és Lajos napkirály jelmezként viselte az 50. születésnapján. Van magyar ikon, ketten is. Az egyik Demjén Ferenc, akiről kevesen tudják, hogy mennyire extravagáns színpadi jelenléte volt neki a 70-es, 80-as években. Egy-két fotó van a kiállításon lehet látni, és az egyik ruhája, ami már mai, érdekes volt, hogy megkerestük Rózsit, és mondta, hogy hát ő nagyon szívesen ad, de azok a ruhái már nincsenek meg. Viszont adta az Arénás nagy koncertjének, a visszatérő koncertjének a ruháját, vagy a másik a Kobor János Meki, aki talán világsztár is lett volna, ha kicsit jobb csillag jegyek a születik. Már hogy azok a slágerek nemzetközi szinten is azt gondolom, hogy megállják a helyüket, és az ő egy szintén ikonikus ruháját láthatjuk itt a kiállításban. Ráadásul úgy helyeztük el, hogy ez a Bob Mackie Tina Turnernek a ruhájával pont szemben van, és érdekes, hogy mennyire hasonló ez a két ruha. Mind a kettő egy angyal ruha, vagy olyan, mint egy angyal szány. Én ezt láttam régi felvételeken, és akkor tudtam, hogy na, ezt a ruhát mindenképp szeretném, hogyha elkérnénk, és a fiát ismerem személyesen is, Kobor Dánielt, és nagyon nyitott volt, és megszerezte nekünk ezt a ruhát.
És a magyar művésznők, akik élnek?
Akik még élnek, ők mind személyesen adták kölcsön a ruháikat. Igazából mindenki abszolút támogató és nyitott és lelkes volt. Remélem örülnek neki, és boldogak, ahogy ők magukat itt látják a kiállításban.
Néhányan lesznek nem boldogok, akik nincsenek itt, és azt gondolnák, hogy lehetnének.
Biztos, én magam is tudnék sok olyan dívát mondani hazait, akit én is hiányolok a kiállításból, sőt külföldit is. Az a helyzet, hogy egy ekkora kiállítás, 3 óra ezt végignézni, elolvasni, tehát nem lehet minden. Egyszerre most ennyi fért bele, de én nagyon bízom benne, hogy fogunk csinálni egy saját díva kiállítást majd a jövőben, ami a magyar női előadókkal foglalkozik, vagy akár női és férfi előadókkal ugyanilyen módon és ilyen kiemelt szerepet kapva.
Dívák és ikonok. A Magyar Zeneházában megnyit kiállításról a magyarországi kurátort, Horn Mártont hallották.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice,
every night and
easy
day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice,
one minute
and rough.
And I will work.
But we're gonna take the beginning of this song.
The
and do it bend. Easy.
Big wheel keep.
But then we're gonna do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Left a good job
down in the city,
working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep,
and I was worried about the way that things might have been. You know that
big wheel keep on turning. Primary keep on.
Május 25-én 19 órától, nem messze a Zeneházától, a Millennium házában, a Neo Kortárs művészeti térben az év kultúrbuliával zárja kapuit a Mélység élesség című fotográfiai kiállítás. És hogy mit akar a kultúrbuli megjelölés? Megfigyelhetjük például Moholy Nagy László, André Kertész vagy Brassai reflexióit, de részt vehetünk a fotók inspirálta varázslatos mozdulatművészeti performance-on is. Emellett bepillanthatunk a divat fotózás rejtelmeibe, sőt, akár még címlapra is kerülhetünk. S lesz tánc is, DJ Infragandi és DJ Petrányi keverik a zenét. A kiállítás kurátora Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója. Most őt hallják.
A Mélységélesség remek művek a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből című tárlat a Magyar Fotográfiai Múzeum legjobb, legfontosabb és legnépszerűbb alkotásaira alapoz. Ez egy 700 ezer darabból álló gyűjtemény, amelyből 153 került a kiállítótérbe, és nyilván Robert Kapa, André Kertész, Martin Munkácsi, Moholy Nagy László kihagyhatatlan szerepet visz a Millennium házában lévő neókort művészeti térben. A Neóban lévő kiállítás szekciókra bomlik, fotográfiai műfajok szerint, tehát hogy például mozdulat, a portré, a város arcai, az erőszak arcai, vagy a szociófotó által kerülne bemutatásra azok a művek, amelyek ugye a legféltettebbek, de egyben kirajzolják a magyar fotográfia történetét is, legalábbis reményeink szerint.
Ez egy időszaki kiállítás. Mi indokolta ennek a megjelenését most ebben a neokortárs művészeti térben?
Nagy örömünkre szolgál, hogy most a Városligetben, a Millennium házában, illetve a Szép Művészeti Múzeumban is párhuzamosan egy fotókiállítás szerepel. Két nagyszabású tárlat, azt gondolom, hogy bárcsak így maradna, és el vagyunk kényeztetve. A két tárlat erősíti is egymást, az összefüggések még nyilvánvalóbbak, és azért is nagyon fontos ez a tárlat, mert hogy 2025-ben reményeink szerint megnyílik a Klösszvillában a Nemzeti Fotoművészeti Múzeum.
Május 25-én kultúrbulival zár a Mélység élesség című kiállítás a Városligetben, a Millennium házában, a neokortárs művészeti térben. A kiállítás kurátorát, Baki Pétert, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatóját hallották. Csütörtökön kezdődött, szombat estig tart a Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál, aminek a programjaiért a Margit-szigetre, a Kristály szintérre érdemes kilátogatni. A Buklány támogatásával megvalósuló rendezvény idén 3 napon át, 4 színpadon, több mint 50 programmal várja a látogatókat. Délutánonként az irodalmi élet meghatározó szerzőit és új köteteiket bemutató beszélgetések, esténként pedig a Margóra megálmodott zenés irodalmi produkciók közül lehet majd válogatni. A fesztiválon koncertezik például a Tudósok zenekar, a Mondjad Attikám című József Attila este, Vecsei H. Miklós és Balla Gergely érkeznek. A fesztivál első napján csütörtökön Krusovszky Dénes mutatta be új verses kötetét. Kemény Lili nagy port kavart önéletrajzi kötetével jelentkezett. Kovács Dominik és Kovács Viktor, azaz a Kovács Ikrek pedig elmesélték, hogy hogyan kell közösen regényt írni. Ma a 2020-ban Libri irodalmi díjjal jutalmazott Láng Zsolt mesél új regényéről. Erdős Virág kötetbemutatóján összeolvad a közélet és a magánélet. És a közönség tagjainak mindkét agyféltekéjét megmozgatja majd Puzsér Robert Metafizika című meditációs objektuma. Szombaton Csak azért is szerelemről mesél Jakubcse Gabriella, várva várt új regényét mutatja be Szentesi Éva, meg nem írt novellákat tartalmazó novellás kötetéről beszél majd Cserna Szabó András, és először a Margó közönsége hallhat részleteket Darvasi László új, 3 kötetes nagyregényéből Máté Gábor előadásában. A tavaszi Margó irodalmi fesztivál programjaira a belépés díjtalan, a bemutatott köteteket a Booklinenak köszönhetően az érdeklődők a helyszínen megvásárolhatják, és a jelenlévő szerzőkkel dedikáltathatják is. Legközelebbi ember címmel látható Hajdú Szabos drámája a Radnóti Színházban. Az írótól ez a kőszínházi előadás mindenképp egy kirándulásnak tekinthető az alternatív független színházi szcénából, hiszen saját társulatával, a Látókép Ensemble csapatával szokott dolgozni. Hajdú a közösségi alkotáson alapuló munkamódszeréről ismert, a legközelebbi ember szövegkönyve is a színészekkel közös próba folyamat alatt nyerte el végleges formáját. Hajdú Szabolcssal beszélgettem. Tavaly volt a bemutatója a legközelebbi ember című darabodnak, amit szokásodhoz híven te írtál, te rendeztél, és te játszod az egyik szerepét.
Nem tudnám megmondani, hogy ki a főszereplő. Abban biztos vagyok, hogy nem én, de hogy a többi négy szereplő közül melyik a főszereplő, ezt nem tudnám megmondani, mert minden szereplőnek van egy szólama, és mindegyik ki is bomlik, és egy adott ponton főszereplővé válik a saját történetének. Az egésznek megvan egy jelentése. Egyébként ezeknek a történeteknek talán ez is egy kicsit a hibája, hogy nincs egy központi szereplője, de amikor írom őket, akkor valahogy ilyen egyensúlyra törekszem, hogy a szereplőknek legyen meg ez a dialektikája, és valahogy így jön ki. Legalábbis ezekben a darabokban így jött ki.
Hát, hogyha mindig törekszel arra, hogy nagyon empatikusan mindenkinek a bőrébe belebújjál, akkor ez így is lesz. Ja. Mert ez úgy sokkal igazságosabb, és a való élet is úgy néz ki, hogy persze mindig vannak, mondjuk így, hogy jobban látható emberek egy adott családban is, de azért szeret mindenki valahogy fontosnak lenni az ő szerepével egy adott közösségben, és te megérzed azt, hogy mindenkinek adjál esélyt egy ilyen darabban. Ugye ez is egy igazi kamaradráma, és megint az emberi kapcsolatoknak a mineműségéről szól, hogy a legközelebbi ember az ki tud lenni a mi életünkben adott esetben. Soha nem tudhatjuk, hogy mi történik, és ki miért válik fontossá, de ezt a különleges pillanatot ragadod meg, akkor, amikor két fivér próbálja a szüleinek a hagyatékát felszámolni, vannak feleségei, sok-sok probléma van, mint szokásos egy ilyen helyzetben, és akkor egyszer csak jön egy idegen, messzi távolról. Ez a karakter vagy te. Igen. És elkezd más perspektívákat adni, más nézőpontokat adni, és innentől kezdve az emberek elkezdenek gondolkodni, kilépnek a saját, mondjuk, komfortzónájukból, és valahogy mást is észrevesznek, mint azelőtt.
Amikor írtam, akkor eléggé meg voltam betegedve. Volt bennem egy ilyen szándék, hogy valahogy el kell indítanom egy kicsi hidat abba az irányba, amifele majd később akarok menni. Ez egy ilyen első fecske annak a világnak, amit majd ezek után fogok csinálni, és ami már azért egy ideje dolgozom, vagy gondolkozom, ami vissza a mágikus realizmus és a szürrealizmus irányába. Amik nekem azért fontosak, mert bizonyos dolgokat ki lehet fejezni nagyon egyszerű módon, dialógusokkal, szövegekkel. Más dolgokat nem lehet kifejezni. Tehát ilyenkor kezd el az ember zenét írni, vagy metaforákat gyártani. Mert a metaforáknak a jelentésgazdagsága az végtelen, és azért az, mert bizonyos dolgokat nem lehet leegyszerűsíteni, és pár mondatban elmondani, kifejezni, mert sokkal komplikáltabb. Vagy legalábbis ad egy tágasságot a gondolatoknak, meg az érzelmeknek is. A metaforák azok mindig adnak egy tágasságot. És ebben a darabban a kettőnek a találkozása van, tehát egyrészt nagyon naturális, meg az alaphelyzet is egy nagyon szimpla, egyszerű alaphelyzet, viszont valóban azzal, hogy bekerül egy ilyen furcsa, egyébként teljesen hétköznapi karakter ő is, csak a nézőpontja által meg az, hogy tényleg nem tudják pontosan, hogy ő kicsoda, mennyire valós, és amit mond, az igaz-e vagy nem. Az ő bekerülése ebbe a kis közösségbe kinyitja ezt az ablakot, a metaforák és a mágikus realizmus felé. És ezáltal egyébként ezek a hétköznapi dolgok teljesen elkezdenek újra értelmeződni. Tehát máshogy látszódnak, más fénytörést kapnak. Az elején egy ilyen nagyon hétköznapi helyzet elkezd átvarázsolódni, és a vége az pedig el kell menni a színházakkel nézni, de a vége az egy nagy nyitás egy másik dimenzióra.
A Radnóti Színház hogy nyitott volt rád? Nem jellemző azt, hogy máshol készítesz előadást?
Még 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt Adél fölkeresett.
Kovács Adél.
Igen, a Kovács Adél. Igen, az igazgató, hogy van egy darab, amit szeretnének megcsinálni, és hogy rám gondoltak. Ez egy amerikai szerzőnek egy darabja. Én előtte sose csináltam ilyet, és gondoltam, hogy kipróbálom. Tehát nem csináltam olyat, hogy felkérésre megrendezek egy előadást, mert sosem rendezőként tekintettem saját magamra, hanem mindig szerzőként elsősorban, aki egyébként megrendezi azokat, amiket megír.
Meg
eljátszom időnként, de mindig. És akkor azt megcsináltam, az volt a Glória című előadás, ami sikerrel futott sokáig, és akkor az Adél még egyszer megkért, és akkor mondtam, hogy oké, de akkor most megpróbálnék egy olyat, ami saját. Hosszú ideig kell nekem keresgélni darabot ahhoz, hogy én elégedett legyek bármilyen szöveggel, őszintén szólva. Főleg, ami reflektál arra, amiben vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy nekem, kortárs művésznek az a feladatom, hogy itt jelen pillanatban, ott, ahol élek, és abból, amiben élek, fogjam meg a jelen pillanatot, és adjak jelentést róla a saját nézőpontomból, mert ez lesz a legértékesebb. Abban a pillanatban is, amikor létrehozom, és valószínűleg később is, mert egy olyan lenyomata lesz a kornak, amit senki nem csinál meg helyettünk, vagy helyettem. Az is persze fontos, hogy leveszünk klasszikusokat, és újraértelmezzük, és megnézzük az alap emberi érvényességeket benne, de nekem ez sokkal-sokkal több munka, és egy kicsit ilyen pótcselekvés. Tehát én az itt körülöttünk zajló történeteket akarom megfogni, és ezért mondtam Adélnak, hogy inkább írnék egy sajátot, és akkor így lett a legközelebbi ember.
Legközelebbi ember. A Radnóti Színházban látható darab íróját, rendezőjét és egyik szereplőjét, Hajdú Szabolcsot hallották. A sokoldalú színházi és filmes szakemberről szól majd az eheti kávéház. Tartsanak velünk holnap is! Egy szerelem rekonstrukciója. Ez a címe a vadonatúj filmnek, ami egy megtörtént esetet dolgoz fel. 1968-ban egy magyar egyetemista fiú, Tóth Miklós, beleszeret egy angol lányba, Alexandrába, aki az angol követségen dolgozik. Szerelmüket a történelem szétszakítja, még kapcsolatuk egy fordulatos és titkokkal terhelt történetté válik. A két idősíkon játszódó filmben az immár 76 éves Tóth Miklóssal eredhetünk a fél évszázaddal ezelőtti rejtély nyomába, és lélegzett visszafolytva figyelhetjük, ahogy a szálak napjainkig húzódnak. Nagy Anikó Mária és Lukácsi György filmjének a bemutatója május 26-án vasárnap 21 órakor lesz a Duna TV-ben. A rendezőkkel beszélgettem.
Ez egy nagyon különös film, amennyiben keverednek benne játékfilmes elemek, dokumentumfilmes elemekkel. Amikor eldöntöttétek, hogy Tóth Miklós történetét filmre viszitek, akkor miben gondolkoztatok? Játékfilmben, vagy dokumentumfilmben, vagy egyből tudtátok, hogy ez egy ilyen kevercs lesz?
Alapvetően dokumentumfilmben gondolkodtunk. Miután ez a történetnek a nagy százaléka a múltban játszódik, ezért merült föl az a kérdés, hogy ezt a múltat hogyan ábrázoljuk. Másfajta műfajban is gondolkodtunk, végül is aztán emellett döntöttünk, hogy fikció és dokumentumfilm.
Igen, akkor jelenből visszamenjünk a múltba, és a jelen az dokumentumfilm, a múltbéli események pedig játékfilmes eszközökkel jelennek meg, ugyanakkor a színészek a mai, a jelen forgatásokba is bekapcsolódnak. Tehát egy nagyon furcsa elegye ez a műfajoknak.
Hadd kérdezek visszaéve, hogy érthető volt, ahogy így nézted?
Abszolút érthető
ugye,
volt.
Ugye, mert ahogy megmondod, úgy meg nagyon bonyolult. Olyan ez, mint amikor az ember útba akar igazítani valakit az utcán, hogy nagyon bonyolult elmondani a térviszonyokat szóban, és ugyanilyen bonyolult ennek a filmnek a műfaját szóban meghatározni, viszont ha az ember látja, akkor érti. És azért is választottuk ezt a formátumot, egyrészt nagyon filmes a megvalósítás, éppen attól, hogy nehezen leírható szavakkal. A másik pedig, hogy hát ez egy óriási dolog, hogy itt él velünk Tóth Miklós, ennek a történetnek az átélője, szemtanúja, sőt értelmezője is, hiszen ő Lovag és Vitos címmel egy könyvet is írt már a 68-ban vele történtekről, és amint megismertük őt, ugye egy nagyon rokonszenves, egy értelmes, egy nagyon jó modorú embert ismertünk meg, tehát ővele mindenképpen szerettünk volna együtt dolgozni, tehát az nem merült föl bennünk, hogy egy tisztán játékfilmes alkotást hozunk létre. Már csak az volt a kérdés, hogy hogyan illeszkedjen ez az 55 évvel ezelőtti cselekmény szálhoz. És akkor az pedig úgy történt, hogy ez a fikciós és dokumentarista szál, meg az archív részletek, meg mindenféle más dokumentumok között így átszedik egymást.
Hogyan jutott hozzátok a történet? Mondjuk kézenfekvő talán, hogy olvastátok a könyvet, de egy könyv se olyan könnyen kerül az ember kezébe.
Valóban ez a könyv, ahogy a Gyuri is említette, Lovag és Vitos, Lehallgatott szerelem címmel már 2012-ben megjelent, de mi először nem a könyvvel találkoztunk, hanem magával a Miklóssal. Én Gödöllőn élek, és ott egy barátnőmnek a szomszédja a Miklós bácsi, és neki mesélte el a saját élettörténetét, és a barátnőm szólt nekem, hogy van egy ilyen jó kis történet, hogy esetleg kapcsolatba lépünk-e a Miklóssal, és amikor először beszéltem vele, akkor megkaptam a könyvet, elolvastam, és utána már szóltam a Durinak, és ugyanes út vezetett ahhoz, hogy mi filmet forgassunk belőle.
Nyilván egy filmnek nem mindig lelőni a végét semmiképpen, mert akkor nincs meg az az izgalom, ami egyébként végig velünk van, hogy vajon mi lesz ennek a különös szerelmi történetnek a vége. Egy magyar ember és egy angol követségi munkatársnak a szerelme, 68, amúgy is egy necces időszak, úgy egyáltalán Európában, akár Párizsra gondolhatunk, akár Prágára gondolhatunk, és mindezen közben két szerető szívlángra lobban, de hát bejön ugye az az elem, hogy hát ha itten egy kém tevékenység zajlik, mindenféle összeesküvés elméletek rögtön képződnek, és ennek vagyunk tanúi ebben a filmben.
Igen, ugye a 68-as év az egy mágikus évszám, a 56-ot elő megtorlások ugye Magyarországon már nagyjából lezárultak, és egy olyan kép él a fejünkben 68-al kapcsolatban, hogy tulajdonképpen úgy konszolidálódott a Kádár-rendszer, hát azt kivéve, hogy sok KGST országhoz hasonlóan mi is bevonulunk és leverjük a prágai tavaszt, de úgy amúgy, hát azért bitkorszak, meg tehát ugye azért úgy oldódik a hangulat. És ez a történet is arra utal, hogy azért ez nem teljesen így volt. Tehát a legvidámabb barak kép alatt azért ott van egy óriási feszültség, hogy az embereket fogják. Úgy nagyjából a magyar társadalom kiegyezett a hatalommal, hogy mik a tabuk, nyilván például 56, egy ilyen tabu kérdés, de az is tabu, hogy nem szabad beleszeretni egy angol lányba. És hogyha valaki ezeket a tabukat megsérti, olyan beláthatatlan következményei vannak, ami Tóth Miklósnak, ugye a mi filmünk főhősének is a történetét meghatározza, hogy tulajdonképpen mindenféle politikai szándék, meg nagy filozófia, meg nem tudom mi nélkül, egész egyszerűen beleszeretett egy lányba. És ezzel egy olyan dominót indított el, amiből kiderül, hogy milyen a rendszer valódi arca. Tehát abban a pillanatban, hogyha valaki mégiscsak egy ilyen tabut megsért, titkosszolgálat, kémelhárítás, hirtelen mindenki felcsatlakozik, és tulajdonképpen az életre is veszélyes konspirációkat kezdenek el kiötleni, tehát itt a bedrogozástól a bekerítésig, szóval nagyon sok minden fölmerült a háttérben, és hát kíváncsiak voltunk, ugye, hogy mi az, ami látszik 55 év után, meg milyen nyomokat hagy, akár a részvevők lelkében ez a történet, és tulajdonképpen a mi filmünk arról szól, ezt próbáljuk rekonstruálni, hogy mi történt valójában a manipulált szerelmi kapcsolatban, és hogy milyen hatással van az egyes szereplőknek az életére hosszú távon.
A Tóth Miklós karakterében furcsa az, hogy ugye eltelt 55 év, és neki ez a hamvába holt szerelem még mind a mai napig fontos. Olyannyira, hogy könyvet írt róla, és még most is boldogan részt vett látható a ti forgatásotokban, a filmkészítésben, egyáltalán foglalkoztatja még mindig az, hogy mi történt az életének abban a nagyon régi fázisában, és megtudjuk, hogy mind a két félnek utána lett házassága, gyerekek, és így tovább. Tehát beindult a normális életük, az ilyen rövid távú kapcsolatokat elég könnyű elfelejteni. Néhány hónapról van szó mindösszesen.
9 hónap.
Napról, és hogy mégis ennyire mély nyomot hagyott. Ennek rájöttek a titkára?
Valószínű, hogy a lezáratlansága miatt. Tehát úgy lett vége ennek a kapcsolatnak, hogy a Miklós az igazi okát nem tudta, hogy miért. Tehát úgy elszakították őket egymástól, de hogy utána aztán ez miért nem folytatódott, ez is így hamvába dőlt, hogy így lehet mondani. Meg is fogalmazza a filmben, hogy ez fontos lenne, hogy valahogy az ember zárja le a történetet, és neki ez hiányzik, hogy ez nem tudott megtörténni.
Még az is nagyon érdekes, hogy kik voltak az ő barátai, hiszen a barátok megjelennek, méghozzá nagyon fontosan jelennek meg a játékfilmes részben, mert hiszen látjuk, hogy hogyan működnek ellene tulajdonképpen a szerelem kapcsán, és hogy milyen árulások vannak. Még talán az egyiket halljuk is mai hangján, telefonon hívja őt, hogy akkor hogy gondol vissza erre az időszakra, és nyilván az illető hárít.
Tóth Miklós a közölébe pottyant, arról a készült sok jelentés, és így egy teljesen új világra ébredt. Az ember innentől nem tud lenyugodni, tehát egyszerűen valamilyen választ vár. Ugye ő nagyon ilyen engesztelő hangvételű ember, tehát ő senkire nem haragszik.
Megengedő.
Abszolút. Pedig az ellene elkövetett sérelmek, azok nem ártatlanok voltak. Nyilván az is kiderül a filmben, hogy a börtönbe került.
Sértött határátlépés volt tulajdonképpen. Akar találkozni a szerelmével.
Igen.
És azért eltöltött mennyi időt a börtönben?
8 hónapot. Tehát az ő életét majdnem ketté törte ez az egész história. És mégis bennünket talán ez nyugodott le a Miklós bácsival a legjobban, hogy ilyen teljesen egyszerűen, kendőzetlenül tudja a megbocsátást megélni. Szinte megdöbbentő. Itt van ez a 78 éves gödöllői úr, aki senkit nem akar se megszégyeníteni, se megbántani. Ha másért nem, ezért mindenképp érdemes volna minél több embernek megnézni a filmet, hogy ezt a fajta szellemiséget másfél órában így megkapja, megérhesse, tanulja legyen.
Ez fantasztikus, ahogy ő emberileg viselkedik. De mi más még az üzenete ennek a filmnek?
Miklós bácsi például kezdettől fogva azt mondja, hogy ez a történet ez azért is érdemes az elmesélésre, mert okulhatnak belőle a mai fiatalok. Nem csak az, hogy milyen egy diktatúrában élni, hanem milyen kitartani, milyen rákérdezni dolgokra, milyen elmesélni egy ilyen túlélésnek a történetét. Hiszen amikor egy fiatal egyetemista srácot 69-ben bebörtönöznek, és ott 20 valószínűleg felbújtott csibész fogadja őt a zárkában, akkor az már ott a túlélésről szól. Például van egy olyan üzenet is a filmnek, hogy az idős embereinkre nem így gondolunk, mint ahogy a Tóth Miklós jön, megy, mozog itt köztünk. A Miklós bácsi tulajdonképpen azt csinálja ebben a filmben, hogy másfél óráig leköti az emberek figyelmét. 20 évestől a 80 évesig, ez a mi tapasztalatunk így a különböző vetítéseken, tulajdonképpen, ha úgy veszük, egy kudarc történettel, tehát másfél órán keresztül úgy tudja elmesélni, hogy odaszegez minket, és nagyon érdekel bennünket.
1968 egy szerelem rekonstrukciója. Nagy Anikó Mária és Lukácsi György beszéltek filmjükről, melynek a premierje május 26-án 21 órakor lesz a Duna TV-ben. Magyar klasszikus zene napja, In Memoriam, Kocsis Zoltán. Ezzel a címmel rendezi hagyományos koncertjét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kocsis Zoltán születésnapján, május 30-án a Zeneakadémián. Huszár Lajos Szólt hozzám a csend című műve mellett felhangzik majd Bartók Béla első hegedű versenye is, melynek szólóját Baráti Kristóf játsza. Vele beszélgettem.
Azt hiszem, hogy az első hegedű versenye Bartóknak egy gyöngyszám, ugye a második hegedű versenyt sokkal gyakrabban játsszák, de én azt gondolom, hogy az első hegedű versenye, amit egyébként ugye megtagadott, szerelmi bánatában, hogy úgy mondjam, elvetette ezt a művet, szerencsére újra felbukkant. Ez talán a legszemélyesebb műve Bartóknak. Hát én nagyon szeretem Bartókot, de ezt a művét meg különösen úgy érzem, hogy valami egészen személyes tárul elénk által a Bartókról. Kocsis Zoltán születésnapján május 30-án fogjuk játszani Takács Nagy Gáborral és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Gábor hihetetlen egyéniség, fantasztikus zenész, öröm vele játszani.
És azzal a csodálatos hangszereddel, ami ez Stradivari hegedű, nem félted?
De mindig féltem, de hát én emlékszem, a legelső hangszeremet is féltettem. Szerintem egy muzsikus a saját hangszerét, mint egy kincset úgy hozza, viszi, kezeli, játszik rajta, úgyhogy ez nem változott meg attól, hogy jelen állapotomban egy Stradivari hegedűn játszom.
És még egy dolog, ugye amikor kiállsz egy hegedűversenyt eljátszani, akkor ezt fejből játszod, kotta nélkül játszod.
Mikor, hogy? Nem hiszek abban, hogy ennek különösebb jelentősége van kottából vagy kotta nélkül játszani. Ha annyi időm van foglalkozni darabbal, hogy annyit tudom gyakorolni, hogy nem megy ki a fejemből, akkor természetesen nincs különösebb jelentősége annak, hogy most kirakom-e a kottát. Ha nincs annyira sok időm, akkor meg abból a szempontból nincs jelentősége, hogy kirakom egyébként a kottát, nem egy is, nem két esetben, hogy a zenei mondani való, a zenei érzések, vagy a zene által keltett érzések és asszociációk tulajdonképpen nem sérülnek attól, hogy az ember kiteszi a, hogy úgy mondjam, a térképet.
Mennyit gyakorolsz?
Ezt titok, ha ezt most elmondanám őszintén, hogy mennyit gyakorolok, egyrészt senki nem hinné el, másodszorban szégyelném, harmadsorban pedig ennek ugyanúgy nincs jelentősége. Annak van jelentősége, hogy az ember, amikor színpadra lép, akkor ne egy feladatot teljesítsen, hanem tegye a szívét az ezüstálcára, és invitálja a közönséget egy szép közös utazásra.
Baráti Kristóffal beszélgettem, aki Bartók első hegedű versenyét fogja játszani május 30-án a Zeneakadémián. A mai merítést ezzel a művel zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.